16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Ferenc Orsolya űrkutatóval, az ELTE űrkutatócsoport tudományos főmunkatársával, Patkoló Éva beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Ferenc Zoltán szociológust, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársát. Kedves Zoltán, szeretném kérni, hogy egy szép bibliai idézetet, amit hozott magával, ha volna olyan kedves elmesélni a hallgatóknak, és mondta, hogy egy személyes történetet is mondaná nekünk, ezzel kapcsolatban parancsoljon.
Mint Isten sokszínű kegyelmének jó sáfárai, legyetek egymás szolgálatára, kiki azzal az adománnyal, amit kapott. Én állandó diakónusként is szolgálok a Veresegyházi Egyházközségben, és ez a mondat volt a diakónus szentelési idézetem. És azért fontos számomra ez a mondat, mert ebben kaptam meg a Jóistentől azt az üzenetet, amit a szolgálatomra nézve iránymutatónak tartok. A történet érdekessége az, hogy amikor én oda jutottam, hogy a szentelésem már reálissá vált, akkor kellett választani egy idézetet, és nagyon sok minden kavargott bennem. Próbáltam az egyház községben korábban végzett szolgálataimhoz, a katekumenekkel való foglalkozáshoz, a liturgikus szolgálathoz kapcsolódóan valamilyen idézetet találni, és nagyon sok minden közül nem tudtam választani. És egy csütörtök reggeli dicséretben a rövid olvasmányban ez a mondat köszönt rám, és amikor ezt elolvastam, azonnal tudtam, hogy ez lesz az, ami számomra a szolgálatban iránymutatást adhat, függetlenül attól, hogy fiatalokkal, idősekkel, hitben élőkkel, vagy épp az utukat keresőkkel fogok foglalkozni. És ebben én a Jóisten nagy kegyelmét láttam, hogy ilyen módon fogta meg a kezem, és indított el a szolgálatban.
Köszönöm szépen, és most szeretném, ha arról beszélgetnénk, hogy hogy lett önből szociológus, hogy lett önből állandó diakónus, mert gondolom, hogy azért ez se egyik pillanatra a másikra történt, úgyhogy kérem, hogyha a gyerekkoráról, a szüleiről, iskoláiról beszélne a kedves hallgatóknak.
Én Miskolcon nőttem fel, ott érettségiztem, és utána hát akkor még Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre nyertem felvételt. Egy évnyi sorkatonai szolgálat után kezdtem meg a tanulmányaimat. Utólag azt mondom, hogy ez is már a Jóisten keze munkája volt, hiszen én még egy korábbi felvételi rendszerben nyertem oda felvételt, de az egyéves katonai szolgálat miatt egy új képzési rendszerbe kerültem bele, ahol már menet közben is akkor újnak számító szemléletmódokkal, közgazdaságtan nem marxista, hanem polgári új irányzatai lehetett megismerkedni, és ezt lehetett tanulni.
Azért ez egy elég nagy különbség.
Így van, tehát, hogy amikor felvételiztem, akkor ez még nem látszott, hogy így fog alakulni. És hát ennek a része volt az is, hogy a társadalomtudományok is megjelentek az egyetemi képzésben. Tehát nem a tudományos szocializmus volt a fő irány, hanem a szociológia, a politológia, a társadalomtörténet, és mindazok az új dolgok, amik hát akkor bontogatták a szárnyaikat. És azt gondolom, hogy ez egy egyetemista fiatallal szerintem mindenhol így történt volna, hogy elkezd rácsodálkozni ezekre a dolgokra, és ilyen módon engem is magukkal ragadtak ezek az új lehetőségek, ilyen irányban, ilyen hangvételű, ilyen szellemiségű műveket olvasni, megismerni. És ehhez még hozzájárult az is, hogy szintén újdonságként ekkor jelent meg az egyetemek életében a szakkollégiumoknak a rendszere, és egy akkor néhány éve indult szakkollégium, a Széchenyi István szakkollégium tagjai közé is fölvettek, ahol pedig hát ezekkel a társadalomtudományi kérdésekkel még mélyebben lehetett foglalkozni. És tulajdonképpen amire nekem szakirányt kellett választanom az egyetemen, addigra kirajzolódott, hogy én a társadalomtudományokkal szeretnék foglalkozni, azon belül is elsősorban akkor inkább a politológia, a politikatudomány érdekelt, és hát tulajdonképpen így módon a diplomámban is közgazdász politológusként szereplek, és az egyetemi tanulmányaim befejezése után a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetébe kerültem, aminek inkább a szociológia volt a profilja, és ilyen módon hát folyamatosan inkább azzal kezdtem el foglalkozni, és hát ilyen módon a doktori iskolát is már a szociológia tudományterületen végeztem el, és hát így szociológiából szereztem tudományos fokozatot. Tehát így a társadalomtudományoknak nagyon sok formájával ismerkedtem meg, és végül a szociológia az, amit hát így a kutatási gyakorlatban is leginkább műveltem, illetve művelek, és hát ezt teszem most már több mint két évtizede az Akadémia Szociológiai Kutatóintézet.
Tehát lényegében úgy lett szociológus, hogy elkezdett gondolkozni, ha lehet innen indulni, az életnek a kérdései iránt.
Így van.
És ezek érdekelték, ugye? A szociológia erről szól. Hogy tudnám megfogalmazni magát a szociológiát, hogy az mit jelent, mivel foglalkozik pár szóba?
Hát számomra,
hogy a hallgatóknak egyértelmű legyen.
Számomra mindenképp azt jelenti, hogy
társadalom
felé való nyitottság, a társadalom kérdéseire, problémáira
különböző összetevőknek való, a vizsgálata, ugye?
Való nyitottság, ezeknek a vizsgálata, elemzése, megértése és magyarázata. Érdeklődés, egy nyitottság arra vonatkozóan, hogy mi és miért történik az emberekkel.
Jobban megértetni
jobban
másokkal.
Megérteni, így van.
Ugye,
először magunk számára, aztán a tudomány számára, és akár a döntéshozók számára is.
Mert ez biztosan elmegy odáig is, tehát egy jelentősebb kutatás, mert úgy tudom, hogy
van
elég komoly kutatási területei voltak, és például csak egyet megemlítek, ahol ön is az egyik kutató volt, a vörösiszap katasztrófának a társadalmi hatásai például. Hát ezt mi még a mai napig nem látjuk teljesen tisztán, és gondolom, hogy ez is feltárandó terület, ugye?
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok szempontból nagyon érdekes vizsgálat volt. Egy tulajdonképpen ketten vezettük egy kolléganővel, Bartal Anna Máriával ezt a kutatást, ebből egy könyvet is írtunk aztán. Azért volt nagyon érdekes, mert talán pont ennek a nyitottságnak a hiányát fedeztük fel, hogyha felidézzük az akkori történéseket, ugye ez a magyar társadalom számára is, nem csak a helyben élők, hanem az egész ország számára ez
a mai drámai
esemény volt.
Mai napig
és
az.
Ami nagyon érdekes volt, hogy akkor alakult egy parlamenti vizsgálóbizottság, amely ki is adott egy vaskos, jól kidolgozott jelentést, amiből egyetlen dolog hiányzott, az ember. Tehát nagyon sok mindent leírtak, műszaki, természettudományos, meteorológiai,
hogy
földtani,
mi miért történt,
hidrológiai
vagy
és mindenféle szempontból, igen, hogy mi vezethetett ehhez az eseményhez, és esetleg milyen következményei lennének. Egy dolog hiányzott belőle, a társadalom.
Igen,
és ezzel a kolléganővel felbuzdulva ezen a hiányosságon, akkor elhatároztuk, hogy mi ezt megpróbáljuk pótolni. És hát közel egy éven keresztül nagyon sokféle módszerrel, helyi szinten, megyei szinten, országos szinten az érintetteket.
Tehát lebontva az egyéni,
nagyon sokféle
dolgokra
érintett
is.
És az üggyel kapcsolatba került csoportot vizsgálva, próbáltuk feltárni ennek a társadalomra gyakorolt hatását. És azt láttuk, hogy bizony itt olyan dolgok kerültek elő, amit nem csak maga a katasztrófa bekövetkezte, és annak a közvetlen következményeként láthattunk, hanem amit utána nagyon sokan már nem láttak, mert hogy kikerült ez az esemény a média fókuszából, az újjáépítés során,
igen,
a károk enyhítése során, és keletkeztek olyan feszültségek, amelyek utána akár politikai következményekkel is jártak. Tehát a Devecser város esetében gyakorlatilag a politikai vezetés lecserélődését, olyan politikai irányoknak a felerősödését okozta, ami visszavezethető azokra az eseményekre, ami itt a Vörösiszap katasztrófa utáni újjáépítésben történt. Tehát ez is azt mutatja, hogy a társadalommal való foglalatosság az nem egy sablonos dolog. Tehát szükség van egy olyan nyitottságra, igen, hogy itt bármilyen apró rezdülésnek is lehetnek fontos következményei. Nem zárkózhatunk el semmiféle információ, semmiféle jelenségnek a megismerésétől és a komolyan vételétől. Aztán persze ez a kutató felelőssége, hogy milyen módon interpretálja ezeket a
eredményeket,
de hogy nem zárhatunk ki semmit csak azért, mert nekünk az nem tetszik, nem persze kedves, és nem persze akarunk vele foglalkozni, mert hogy nagyon sok mindennel összefügg, és hát ez az esemény is egyébként, vagy hát ennek a katasztrófának a nem csak maga a közvetlen hatása, hanem az utóélete. De hogy pozitív példát említsek, ugye ez a katasztrófa helyzet, mint általában egyébként a magyar társadalom történetben a katasztrófa helyzetek azért mutatott egy jelentős összefogást is. Uh-huh. Tehát felvillantotta a magyar társadalom azt a
pozitív értékek
is,
előkerültek,
hogy adott
ugye
esetben
az emberi segítség
meg tud
például
mozdulni, segíteni tud, és hogy ebben is vannak tartalékaink. Ez egy pozitív eredménye volt ennek, hogy nagyon sok helyről oda mentek emberek, tevőlegesen segítettek, utána próbáltak legkülönbözőbb módokon hozzájárulni ahhoz, hogy ez a helyzet, ez a konfliktus, vagy ez a dráma, ez minél gyorsabban megoldódjon az érintettek számára. Tehát azért mondom, ez egy nagyon komplex program volt, és tényleg ilyeneknek a bemutatása és ezeknek a helyzeteknek az elemzése is hozzájárulhat ahhoz, hogy reálisabb képet kapjunk a magyar társadalomról. Nem csak az országos események, az országos folyamatok azok, amik hatással lehetnek, hanem ezek a helyi konfliktus helyzetek is.
El szeretném mondani még a kedves hallgatóknak, hogy én még két nagyon érdekes kutatási területet is találtam önnel kapcsolatban. Az egyik a lakáshitellel eladósodott családok helyzetének a vizsgálata, amiben ön is részt vett. A másik pedig, ami nekem nagyon tetszett, és ez is egy érdekes téma, az éghajlatváltozás elkerülésének hatásai például. Ezeket is vizsgálták. Ha erről a két témáról mondana még egy pár mondatot.
Inkább a másikról beszélnék kérdesen. Az elsőről csak annyit szeretnék mondani, ugye, hogy ez is egy olyan gazdasági eredetű konfliktus volt a magyar társadalom életében, ami hosszú éveken keresztül komoly feszültséget okozott.
Bizony.
Családi tragédiákat,
családokon
társadalmi
belül is
csoportoknak az ellehetetlenülését is eredményezte. Itt azért volt érdekes ennek a kutatásnak a menete tulajdonképpen, mert hogy amire a kutatás befejeződött, addigra ugye egy jogszabály környezetváltozás változásából adódóan tulajdonképpen feloldódott az a,
ez a
helyzet. Tehát, hogy folyamatosan a kormányzat is tett olyan lépéseket.
Megpróbálta közben is valamilyen módon javítani segíteni.
Tehát, hogy a kezdetekben feltárt konfliktusok, azok folyamatosan oldódtak, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a helyzet az jelentősen átalakult. Ennek ellenére én azt mondom, hogy nem volt hiába való ez a dolog, hiszen maga a jelenség, az, hogy itt egy gazdaságpolitikai döntés következményeként nagyon sok család került gyakorlatilag
lehetetlen helyzetbe,
a hétköznapi életét veszélyeztető, és hát ugye sok esetben ellehetetlenítő helyzetbe. Ez mindenképpen egy hosszú távú tanulság arra vonatkozóan, amikor politikai alapon hoznak döntéseket gazdasági kérdésekben, hogy ezeknek az előzetes hatásvizsgálata, ezeknek a végiggondolása, ez nem csak a makroszintű folyamatokat kell, hogy érintse, hanem meg kell nézni ugye a vészforgatókönyveket is, mi van, hogyha ez mégsem úgy történik, ahogy ezt a döntéshozók elképzelik, és erre mindenképp ez egy nagyon fontos és tanulságos, és hát sajnos egyben szomorú története a magyar gazdaság történetnek. A másik kérdés, amit felvetett ugye ez az éghajlatváltozásból eredő konfliktusoknak a vizsgálata. Ez pedig tulajdonképpen azt kell mondani, hogy egy viszonylag új gondolat a társadalomkutatásban is, de azt gondolom, hogy a magyar társadalom életében is. Nagyon fontos azt látnunk ezzel kapcsolatban, hogy ma már erről nem science fictionként beszélünk. Tehát ez nem valami elképzelt jövőbeli dolog, ami majd itt fenyeget minket, hanem hát...
Ez már itt van.
Ez már itt van, és hát sajnos ma már múlt időben is beszélhetünk róla, hiszen az elmúlt 5-10 évben is történtek olyan események,
olyan jelenségek,
amikre azt kell mondanunk, hogy ennek köze lehet a éghajlatváltozáshoz, és ugye ami az én szempontomból, vagy a társadalomkutatók szempontjából fontos, hogy ugye ezek megint nem csak hidrológiai, meteorológiai, tehát természettudományos alapon vizsgálandó kérdések, persze azok is, tehát
most nem őket akarom háttérbe szorítani,
nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezek milyen természeti folyamatokból keletkeznek, hanem hogy hát ezek a társadalom szintjén is lecsapódnak. Itt az embereknek meg kell tanulni ezekkel az új helyzetekkel együtt élni. Fölvetődik a kérdés, hogy hogyan tudnak, lehet-e ezekkel együtt élni? Mi az a határa, meddig az egyéneknek van ebben cselekvési
lehetőség?
Megoldásokat keresni például abban, hogy az éghajlatváltozás olyan jelenségeihez, mint az UV-sugárzás, a nagy hőségeknek a kezelését, ezt egyéni szinten is meg kell oldani. De van, megint belép egy szint, amikor már akár a helyi önkormányzatoknak, akár a kormányzatoknak van felelősségük. És ugye nem arról beszélünk, hogy
magát a
klímaváltozást akarjuk megszüntetni, mert hogy az olyan globális folyamatoknak az eredménye, amit a...
Rajtunk kívülállók.
Hát rajtunk kívülállók.
Hát mondjuk nem teljesen, de...
Illetve azért ebben olyan nemzetközi összefogásoknak kellene működni, amit nem működnek.
Igen.
De a jelenségekhez való alkalmazkodást azt helyi szinten is lehet végezni. Persze. Azt az egyéneknek is lehet végezni, és ebben van most az a lehetőség, vagy mondjuk azt, hogy az a felelősség, amire például a társadalom szempontjából is föl kell hívni a figyelmet, hogy olyan új jelenségekkel kell megtanulni együtt élni, amik eddig nem voltak, mert hogy ezek fenyegetik a hétköznapi életet, a gazdasági tevékenységet, a közlekedési kapcsolatokat, az infrastruktúrának gondoljunk csak a hirtelen lezúduló csapadékokra, amik itt a fővárosban néhány évvel ezelőtt is, meg talán tavaly is, olyan gondokat okoztak, amire senki nem gondolt.
Persze.
És nincsenek az infrastruktúra kapacitások olyanra méretezve, amik ezeket
nem is számítottak akkor még erre
eseményeket tudnák viselni. És ilyenből nem egy van, és nem kettő, és a kisebb településeken is, csak azok lehet, hogy nem kerülnek be a hírekbe, vagy ha bekerülnek, akkor is...
Akkor ott valami nagyobb tragédiának kell történnie.
Hogy ezek sajnos részévé válnak az életünknek.
Igen.
És a társadalomnak ezekre valamilyen módon ki kell dolgozni a saját válaszait. És ebben egyéni és kormányzati felelősségek is vannak, és ezeket meg kell mutatni. Tehát, hogy itt nem csak a természet hatásairól van szó, hanem arról, hogy a közösségek erre hogyan tudnak választ adni.
Köszönöm szépen, és akkor áttérnénk a másik oldalára, ami minket legalább annyira, ha nem jobban érdekel, hogy lett állandó diakónus. Erről meséljen, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon érdekes téma.
Tulajdonképpen körülbelül 10 évvel ezelőtt vetődött fel ez a gondolat, de még akkor nem a diakonátusnak a kérdés, hanem egyáltalán az, hogy én az egyházzal olyan kapcsolatba kerüljek, hogy nem csak kiveszek a kosárból, hanem hogy be is teszek valamit a közösbe. Az egyházközségben különböző közösségek, csoportok működtek, és ezek közül az egyik egy katekumen csoport, aki a szentség felvételre készülő felnőtteket készíti fel. Ebbe a csoportba kaptam meghívást, hogy én is segítsem.
Veresegyházon
élek 2002 óta, és ott hát folyamatosan kapcsolódtunk be az egyházközség életébe, különböző közösségekben vettünk részt, és a feleségem is ebben az útkereső csoportban készült fel az első áldozásra és a bérmálkozásra. És én ezen keresztül ismertem meg ennek a közösségnek az életét. életét, és hát személyes kapcsolatok, ott a tagokkal való személyes kapcsolat után tették fel nekem a kérdést, hogy hát nem szeretnék-e én is ebben részt venni, abba a befogadó csoportba bekapcsolódni, aki segíti ezeket a felnőtteket, hogy eljussanak a szentségfelvételhez. És én akkor erre igent mondtam. És tulajdonképpen itt kezdődött el ez a folyamat, én azóta is ennek a csoportnak tagja vagyok, és nagyon nagy örömmel végzem ezt a szolgálatot. És aztán a következő lépés az volt, hogy a Váci Egyház megyében, ahova Veresegyház tartozik, Bár Miklós püspök atya elindította az akolitus képzést. Ezzel próbálta a férfiakat bekapcsolni a szolgálatba. Ugye ott ez egy 2 éves felkészülés volt, ahol először lektorrá, aztán akolitussá avatott minket a püspök atya, és így még közelebb kerülhettünk a liturgikus szolgálathoz. Ugye felolvashattunk, áldoztathattunk, ige liturgiát tarthattunk, tehát hát ez már egy új közelség volt az egyház szolgálatában, és én ezt 8 éven keresztül végeztem ezt a szolgálatot, és hát egyik vasárnapi szentmise után a plébánosom föltette nekem azt a kérdést, hogy hát nem szeretném ezt a szolgálatot állandó diakónusként folytatni, illetve természetesen kiegészülve akkor mindazokkal a lehetőségekkel, amit egy állandó diakonus számára lehetőségként adódik, és akkor én bekapcsolódtam a Váci Egyházmegye és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye közös diakonus képző programjába, és hát ennek a végén, tavaly júniusban szentelt Bár Miklós püspök atya állandó diakónussá, és amit a szentelési igémhez kapcsolódóan is mondtam, hogy úgy nagyon sok minden már volt előzményként, nagyon sokféle szolgálatot próbáltam már végezni, és még nagyon sok mindent szeretnék is, és hát ezeket próbálom most így magamban tisztázni, a saját erőforrásaimat is jól felhasználni, és olyan területeken szolgálni a közösséget, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Önkénten is adódik az utolsó kérdés, amit engedje meg, hogy feltegyek önnek, hogy önnek a hita jó Isten mit jelent a mindennapjaiban, és mennyire határozza meg az életét? Ez egy nehéz kérdés, Zoltán.
Nehéz kérdés azért, mert az állapot, amiben most vagyok, azt én nagyon szeretem abból a szempontból, hogy folyamatosan látom a lehetőséget annak, hogy lehet fejlődni, és lehet még jobban közeledni Istenhez, és hogy ez nagyon sokáig nem volt így. Azt gondolom, hogy az, hogy én a diakónus szolgálatra igent tudtam mondani, az is annak az eredménye, hogy valahol felismertem azt, hogy az Isten vezet engem a hétköznapi életben.
Ez így is van.
És hogy ezt ennek a felismerésnek átadni magam, és ezt egyre többször észlelni és komolyan venni.
Igen.
Itt most ezek a dolgok nem véletlenül történnek, és nem nekem kell okosnak lenni, szépnek lenni, meg ügyesnek lenni.
Ön is nagyon jól tudja, hogy semmi sem véletlen
az életben. Tehát, hogy az ember, amikor ezt úgy át tudja az életében imádkozni, és át tudja engedni a döntést az Istennek, és csak annyi a dolga idézőjelben, hogy felismerje, akkor ez egy jó érzés. És ha ezt sokszor meg tudja tenni, akkor az sokszor jó érzés. De hogy ezek azért folyamatos küzdelmek. Tehát, hogy itt én most azt érzem magamon, hogy egyre többször tudom ezt felismerni, aztán lehet, hogy lesz olyan megint, amikor majd ez kevésbé fog menni, de hogy ennek a tapasztalatnak a felismerése, hogy ilyen van, és ez tudja az életemet irányítani, ez egy nagyon fontos dolog, és ezért is éreztem fontosnak ezt a szentírási szakaszt is, hogy ez a jövőre mutat rá, és hogy abban nekem úgy kell szolgálnom azokkal az adományokkal, azokkal a lehetőségekkel, amit Isten nekem adott.
Igen.
Ha ő ezeket adta nekem, akkor ezeket kell nekem jól felhasználni, az ő segítségével felhasználni. Nem kell teljesen más, teljesen új és tőlem teljesen idegen dolgokat kitalálnom és erőltetnem, hanem azokat a talentumokat, azokat a kegyelmeket jól felhasználni, jól sáfárkodni vele, amik ott vannak bennem, csak esetleg még én nem vettem észre őket, vagy nem mertem elhinni. Nekem ez nagyon fontos tapasztalat volt az Isten kapcsolatomban, a ráhagyatkozásnak a felismerése, ami nagyon nehéz néha, máskor meg nagyon nagy örömet tud okozni.
Igen.
És nekem ez egy olyan segítség, ami nélkül nem tudom elképzelni a szolgálatomat. Illetve tudom azt, hogy ha ezt nem teszem, akkor egy ilyen görcsös erőlködéssé válik. Ha rá tudok hagyatkozni, akkor pedig a dolgok alakulnak úgy, ahogy alakulniuk kell. Csak ebben a saját személyiségemnek az elhelyezése az, ami időnként gondot okoz. De hogy vissza lehet mindig térni ehhez a jó állapothoz.
Értem. Nagyon szépen köszönöm az önnel való beszélgetést, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
És köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én örülök, hogy itt láttam.
Köszönöm.
Dr. Ferenc Orsolya űrkutatóval, az ELTE űrkutatócsoport tudományos főmunkatársával, Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.